Az októbert rózsaszín hónapként is emlegetik, hiszen ilyen színű szalagocska jelzi a merrák elleni küzdelmet, mely ebben az időszakban kiemelt figyelmet kap. A szakemberek a szűrővizsgálatok fontossága mellett kiemelik a rendszeres önvizsgálatot, és bármilyen gyanús jel esetén az azonnal történő orvoshoz fordulás jelentőségét. Az időben kezelt meldaganat ugyanis eredményesen gyógyítható. Ez a típusú rákbetegség a nők körében hazánkban a második leggyakoribb. Évente 7-8 ezer új esetet diagnosztizálnak, és a betegek egyharmada belehal. A Holnapom Egyesület Debrecenben immár 11 éve hívja fel a figyelmet rendezvényeivel a korai felismerés módjaira.
Bánfi Ildikó, a Holnapom Egyesület elnöke. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények miért jók, miért tudatosítják jobban a nőkben, hogy erre a betegségre, a mellrákra oda kell figyelni?
Azért nagyon fontos, hiszen mai nap is még átlagosan napi 6 nőt veszítünk el a mellrák betegség miatt, holott ma már ez teljesen jó, a gyógyítható betegség, abban az esetben, ha korán felfedezzük az elváltozást. Ennek két kulcsa van, és mind a kettő a mi kezünkben van, ez a mi felelősségünk, hogy havonta egyszer egy önvizsgálatot végezzünk, ami néhány percet vesz igénybe, illetve járjunk el a szűrésekre, amikor már szűrési korosztályba lépünk, hiszen így van esélye annak, hogy a korai felismeréssel időben orvoshoz kerülünk, és itt teljesen meg lehet gyógyulni, szinte 100%-os esély van akkor a teljes gyógyulásra.
Én már hanyadik éve hívják fel mindenre a nők figyelmét?
A 11. év, ez az idei év már.
Hogy látja, történt változás ezen a téren egyébként, tehát, hogy már ennyi éve dolgoznak ezen, hogy felhívják a nők figyelmét ennek a fontosságára, a szűrések, a saját magunkra való odafigyelés fontosságára. Történt változás?
Valamennyi mindenképpen, illetve azt látjuk, hogy a fiatalok is egyre nyitottabbak. Ugye mi nem csak a nőket és a hölgyeket, a fiatal lányokat szólítjuk meg ilyenkor, hanem ugyanúgy a férfiakat is, hiszen minden férfinek, fiatal embernek van párja, társa, vagy ha nincs, majd lesz. És fontos, hogy ők is tudjanak erről a fontos dologról, hiszen még sajnos mindig vannak, akik nem tudják, hogy az önvizsgálatot végezni kell, és előfordul, hogy a párjuk veszi észre, hogy valami elváltozás van a hölgy mellében, és akkor jó, ha tudja, hogy ez nem odavaló, és azonnal orvoshoz kell kísérni jó esetben a párját, hogy vizsgálják ki azonnal, hogy lehet, hogy jó indulatú, de az is lehet, hogy rossz indulatú. Tehát a lényeg, hogy azonnal kérjünk egy beutalót, és emlőszűrő központban végeztessünk vizsgálatot.
A fiatalokat hogyan szólítják meg?
Egyrészt a középiskolánkkal és a védőnői hálózattal nagyon jó a kapcsolatunk, és sok 11-es osztályhoz eljutunk, illetve fesztiválokon, sportnapokon, egészségnapokon részt veszünk, kitelepülünk.
Hogy látják, mi a fiatalok reakciója, amikor szóba kerül ez a betegség?
Pár évvel ezelőtt azt mondták nekem, hogy jó, mi riogatjuk a gyerekeket, és szó nincs róla. Pont a jó hírt közöljük, és nyilván ilyen 18 év körüliekkel beszélgetünk csak erről a témáról, tehát fiatalabbakkal nem. Pont azt látjuk, hogy nagyon nyitottak, egy interaktív beszélgetés az egész. Megkérdezzük, hogy kinek az ismeretségi körében van beteg, bármilyen daganatos beteg, közelebbi, távolabbi ismeretségi körében, és sajnos sokszor nagyon sokan jelentkeznek egy-egy közösségben, hogy milyen sok érintett van, és nem félnek beszélni róla, és kérdéseik vannak, tehát hogy egy nagyon jó kis beszélgetés szokott kialakulni, rengeteget kérdeznek, és hogy mire figyeljenek oda. Tehát, hogy így nagyon érdeklődő a mostani fiatal korosztály.
És melyik az a leggyakoribb kérdés, amit ilyenkor elhangzik részükről?
Egyrészt az, hogy ha valamit kitapintott, akkor hova forduljon, mert hogy nem csak a mellrákról beszélünk ilyenkor, hanem mindenféle daganatszűrési, népegészségügyi szűrővizsgálatról, illetve önvizsgálati lehetőségekről, és akkor például felteszi, hogy melyik orvost, vagy hova menjen esetlegesen, kihez menjen, kihez forduljon, mert hogy valami problémája van, és akkor négy szem közt oda jönnek megkérdezni, illetve hogy a családban előfordult ilyen-olyan daganatos betegség, akkor neki mire kellene odafigyelni. Tehát, hogy nagyon nyitottak és érdeklődőek. Kezd nem tabu témává válni ez a fiatalokkal való beszélgetésekben, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Tehát van értelme annak, amit csinálunk.
Bánfi Ildikóval, a Holnapom Egyesület elnökével beszélgettünk. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. A betegség kapcsán azonban fontos beszélni a háttérben meghúzódó lélektani okokról is. Most erről hallhatnak.
Majláth Mónika pszichiáter, a Holnapom Egyesület alapító tagja. Amikor ezt a betegséget megkapják, akkor ez alapvetően a nőiességüket érinti, hiszen egy olyan testrészről beszélünk, ami ennek is a szimbóluma, igaz?
Igen, erről van szó. Nagyon nehéz megbarátkozni azzal, hogy az addigi életrend, az addig magunktól megszokott dolgok, például a testképünk is megváltozik, és ezzel együtt a szerepek is, a családi szerepek, a női szerep, a feleség szerep. Mi azt tapasztaljuk, hogy egy sokkal szélesebb rétegét öleli fel az életünknek a betegséggel kapcsolatos változás, mint ahogy az első pillanatban tűnne. Ezért is gondoljuk, hogy nagyon fontos végig a lelki támogatás ebben a folyamatban, mert ezek a kisebb-nagyobb tényezői a betegségnek menet közben derülnek ki. Az elején mindenki az életért aggódik, és arra gondol, hogy ezt túl kell élnem, és amikor elkezdődik a betegséggel való küzdelem, és egy sajátos értelemben véve már rutinja van az illetőnek a klinikára, vagy a kórházba járásban, a kezelésekben, akkor jönnek a nehéz külön témák, a házasság, a kapcsolatban való szerepnek az átalakulása, a gyerekekkel töltött idő, a tervezés lehetősége, hogy meddig leszek itt, és itt leszek-e végig, és fel fogom-e őket nevelni. Nagyon sok olyan gondolat támad ilyenkor az érintettekben, amivel muszáj menet közben foglalkozni.
És mi a tapasztalat, hogy a betegség mely stádiumában fordulnak a hölgyek ilyen irányú segítségért, tehát, hogy pszichiáter, pszichológus, hogy a lelki folyamatokat is sorra vegyék?
A mi tapasztalatunk az, hogy a legelején a diagnózis körül csak a legtudatosabbak. Általában ilyenkor rohannak onkológus, sebészt keresni, tehát a tevőleges dolgok gördítik tovább az időt, és általában, amikor megkezdődnek a kezelések, és egy picit van idő gondolkodni azon, hogy mi is történt velünk, hiszen jóformán az első hetekben a kiderülés után szinte az ember rohan az információk után, tehát több dolog történik velünk, mint amit fel tudunk dolgozni, és általában néhány héttel, esetleg néhány hónappal a diagnózis után már a kezelés folyamatában jönnek rá a legtöbben, hogy ez sok nekik, és szükségük van segítségre, méghozzá nagyon sokszor egy támogató család mellett is, hiszen pont az a lényeg, hogy ne családtag legyen az illető, aki szintén érintett a problémában.
Mennyire jellemző, hogy mondjuk vizsgálják az okokat, hogy miért történhetett ez meg velem? Hogy jutottam én idáig? Mi vezethetett ide?
Nagyon jellemző, és nagyon hamar, és főleg a hölgyeknél. Ugye azt tapasztaljuk, hogy rengeteg férfit is érint a rákbetegség, de természetesen más típusú daganatok, hiszen az emlőrákban igen-igen ritka, mondjuk 100 esetből egy, hogy férfit érintene, tehát ez tipikusan női betegség, és a nők hajlamosabbak is arra, hogy hamar és elsősorban érzelmi területen találják meg az okot. Mi mindig óvatosságra szoktuk őket ebben inteni, mert van igazság benne, de a leegyszerűsítés az mindig veszélyes. Nagyon áttételesen a stressz tényezőken keresztül és a stressznek az immunrendszerünkre gyakorolt hatásán keresztül, tehát sok-sok áttételen keresztül van ennek direkt hatása a betegség kialakulására, illetve a betegség lefolyására. Tehát az a leegyszerűsítés, hogy rossz házasságba élek és ettől kaptam a rákot, vagy kihasználnak a munkahelyemen, ez durva leegyszerűsítés, hiszen azért tudjuk, hogy a rák az egy genetikusan megalapozott betegség.
Mennyire változtatja meg ezeknek a hölgyeknek a személyiségét, az életét ez a betegség? Mit tapasztal, mit lát?
Azt látjuk, hogy többnyire nagyon, és ez a változás, ez a legtöbb esetben pozitív irányú. A kutatások azt mutatják, hogy az úgynevezett poszttraumás növekedés, tehát az a folyamat, amelynek során egy nehéz, akár életet fenyegető tapasztalat, például életet fenyegető betegség kiállása után változnak a preferenciák, változik az embernek önmagáról alkotott képe, a világgal való viszonya, kevésbé fontosak lesznek a külsőségek, az anyagiak, sokkal inkább előtérbe kerülnek a bensőséges kapcsolatok, a személyes növekedés, spirituális értelemben is, tehát ennek a poszttraumás növekedésnek a folyamatát körülbelül a betegek 80%-a mutatja egy sikeresen átvészelt daganatos betegség után. Az én tapasztalatom egyébként az, hogy sajnos ahol nem beszélhetünk meggyógyulásról, vagy ahol a betegség előre halad, és akár ott az is megtörténik, hogy elveszítjük a beteget, még ott is látjuk a maradék életidőben ezt a pozitív átformálódást. A család, a kapcsolatok felé fordulást és az elengedését mindannak, ami presztízs, anyagiak,
Most az is érdekes kérdés, hogy hogyan áll ehhez a traumához, mert mégis csak egy traumáról beszélünk, a család. Hogy áll a férj, a gyerekek ehhez az egész kérdéskörhöz?
Erre az az egyszerű válasz, hogy amilyenek és ahányfélék annyian különbözően állnak hozzá. Vannak családok, ahol ez egy hatalmas összetartást hoz magával rögtön az elén. Én azt tudnám mondani, hogy a családoknak van egy életciklusa, nem csak idő szerint, hanem ahogy ők viselkednek, ahogy ők vannak egymással, és a betegség mindig egy kés családi helyzetbe érkezik, ahogy ők éltek előtte, amennyit tudtak kommunikálni, amilyen rendszerük kifejlődött arra, hogy a nehéz dolgokat megbeszéljék, azt tudják használni, és abban lehet nekik segíteni, hogy fejlődjenek. Vannak demokratikus, megbeszélős családok, ahol azonnal megoldandó problémaként kezelik a rákot. Összeülnek, ki mit csinál, két nap múlva kész az átdolgozott család életrend, és vannak családok, akik teljesen lefagynak, megmerevednek, még beszélni sem tudnak egymással, ott meg azt kell facilitálnunk, hogy legyen normális kommunikáció, kapjanak szociális segítséget. Ez függ a családoknak a érettségétől, az intellektuális állapotától, az illető személyeknek, az iskolázottságától, a családi hagyományoktól, mintáktól, tehát rengeteg dolgot kell figyelembe venni, amikor egy betegnek megtervezzük a kezelés egy pszichés értelemben.
Mennyire jellemző, hogy mondjuk okolják magukat a családtagok, főleg a gyerekek azért, mert anya beteg lett?
Na, az nagyon. Ez nagyon, tehát én például gyermekpszichiáter is vagyok, és többek között azért is vagyok a csapatban, sok egyéb más mellett, hogy messze behatóan a családtagokkal is foglalkozunk, kiemelten a gyerekekkel. Minél kisebb egy gyerek, és ez az óvodás korosztályra különösen jellemző, annál inkább hajlamos arra, hogy mindent magával és a saját működéseivel hozzon kapcsolatba. Tehát például az óvodás kisiskolás korú gyerekek kifejezetten okolják magukat, azt gondolják, hogy anya azért lett szomorú, beteg, mert hogy ők valamit rosszul csináltak. Tehát például, hogy a gyerekeket a bűntudat és a rossz érzések alól mentesítsük, és az életkoruknak megfelelően felvilágosítsuk arról, hogy ez egy betegség, ez jöhet, nem tőlük függ, de meg is gyógyulhat, ez elsődleges feladataink között van.
Mennyire kezelik ezt az egész betegséget nagyon felelősségteljesen a kezdeti stádiumban a nők, mert én nagyon sok esetről hallottam, ezt most így laikusként és riportárként mondom, hogy a kezdetén nem veszik elég komolyan, és amikor már sajnos eljutnak abba a stádiumba, ugye szokták mondani, hogy amikor a halál küszöbén állunk, akkor ragaszkodunk legjobban az életünkhöz, de akkor már sokszor késő. Tehát mennyire veszik ezt komolyan a nők?
Én azért azt tudnám mondani, hogy amikor már kiderült és megvan a diagnózis, onnantól kezdve a legtöbben komolyan veszik. Inkább abban látok szélsőségeket, ahogyan a diagnózisig eltelő idő, azt mennyire veszik komolyan. Ugyanis lehet, hogy valaki már régóta tapint egy kis csomót a mellébe, és azt egy jelentéktelen dolognak véli, annak ellenére, hogy azért óriási kampány és felvilágosítás megy abból, hogy egy pici fájdalmatlan csomó is nagy bajt jelezhet. Ezt általában véve én egy szélesebb társadalmi jelenségbe tudnám besorolni, hogy sajnos a társadalom a mai napig nagyon díjazza azt, ha egy nő önfeláldozó. Tehát ha egy családanya vagy egy feleség, a családdal, a férjel, a gyerekek dolgaival foglalkozik, jellemzően azt szoktuk mondani, hogy a kutyatájába is hamarabb van étel, mint hogy önmagáról gondoskodna, hogy hazajött és szegény még nem pisilt, nem evett, de már mindenki el van látva minden téren, és majd ő este valamikor a fasorban 20-ként következik, és sajnos a szervezetében észlelt dolgokkal, a panaszaival is ez a jellemző. Tehát még a gyerek azt mondja, hogy fáj a fejem, és elrohanunk vele az orvoshoz, pedig lehet, hogy csak egy banális nátháról, vagy egy iskolai megterhelés miatti fejfásról van szó, addig lehet, hogy valaki hónapok óta tapint csomót, sőt esetleg begyulladtnak érzi a mellét, de arra bevesz egy fájdalomcsillapítót, és szalad tovább, és teszi a dolgát. Tehát a nők önelhanyagolása azt gondolom, hogy főleg a dolgok kiderüléséig jellemző, mintha bizony velünk nem történhetne semmi, és mi úgy is bírjuk, és mi úgy is megyünk tovább. Azért én azt tapasztalom, hogy amikor egy ilyen diagnózist megkap valaki, hogy daganat, onnantól kezdve nagyon kevés számú ember az, aki nem indul be és nem cselekszik. Erről a kis csoportról is van egy sajátos pszichológiai vélemény. Nagyon sokan a betegséget valami teljesen tudattalan módon arra használják, de használják az idézőjelben van, hogy olyan dolgokat kapjanak meg által, amit soha nem sikerült. Például figyelmet, vagy szeretetet, vagy valami olyan közelkerülést a többiekhez, ami egészséges állapotukban a soha nem jött. ez egy borzasztóan veszélyes dolog, és szerencsére azért nem olyan nagyon sok embert érint, de mindig rá kell jönnünk, ha erről van szó, mert az ilyen embernek tudattalanul nem érdeke meggyógyulni.
Hál' Istennek azért vannak nagyon szép példák a gyógyulásra. Ezek a hölgyek már másképp, más szemmel látják a világot. Mi az az alapvető dolog, amiben ők megváltoztak?
Sokféle dolog. Vegyük először is az előbb említettet, az önmagunkra való figyelést. Azt gondolom, hogy sokkal tudatosabbak, sokkal figyelmesebbek, és megtanulják azt, hogy nem jobban és nem kevésbé, legalább annyira kell magunkra is figyelni, mint másra, például a családtagjainkra. Aztán azt gondolom, hogy türelmesebbek lesznek bizonyos folyamatokkal az életben, tehát az előrejutás, a karrier, az anyagiak hajszolása, ami addig olyan nagyon fontos programpont volt az életünkben, az megmutatja, hogy annyira nincs jelentőség, amikor küzd valaki az életért, hogy többnyire persze visszailleszkednek az életbe, visszamennek dolgozni, de hogy ez már nem tud olyan elölálló szempont lenni, mint addig. De az önmegvalósítás és a másokkal való kapcsolat az annál inkább. És ezeknek új aspektusai kerülnek elő. Tehát a kapcsolatoknak a mélysége, például az együtt töltött időnek a minősége, vagy pedig a megélt élmények, ezeknek a megosztása sokkal fontosabbá válnak, és nem kipipáljuk, és nem rohanunk végig az életen, hanem inkább kevesebbet, de azt igazán.
Dr. Majláth Mónika pszichiátert, a Holnapom Egyesület alapító tagját kérdeztük a Merrák lélektani hátteréről.